Értékesebb, mint a tisztességtelenül szerzett gyümölcs. A kis beszédet egy igen ügyesen megválasztott bibliai idézettel fejezte be. Tom ezt az alkalmat használta fel arra, hogy elcsenjen egy süteményt. Mikor kivonult a kamrából, meglátta Sidet, aki éppen az emeletre igyekezett. Egy szempillantás alatt készen lett néhány agyagránát, s már zúgtak is a levegőben. A lövedékek úgy hullottak Sid körül, mint a jégeső, s mire a meglepett Polly néni kábultságából magához térhetett volna, hogy az áldozat segítségére siessen, 6 vagy 7 teli találat zúdult Sid fejére. Tom pedig a kerítésen keresztül már árkombokron túl volt. Volt ugyan kapu is, de Tom körül, mint rendesen, most is szorult a hurok, s így a rövidebb utat választotta. Lelkében megnyugodva, hogy végre leszámolt a sötét, áruló Siddel, vígan tovább ment. Megkerült a házat, és már az istálló mögött járt, abban a keskeny sáros utcában, amely a rétre vezetett. Most már biztonságban érezte magát. Nem kellett attól tartania, hogy elfogják és megbüntetik. A réten korábbi haditerv szerint 2 csapatnak kellett megküzdenie. Az egyik sereg fővezére Tom volt, a másikat kebelbeli barátja Joe Harper vezette. Persze a 2 hatalmas tábornok nem vett részt személyesen az áldász küzdelemben. A verekedés csak közönséges bakákhoz illik. 2 egy magaslatról szány segédeik útján irányították a hadműveleteket. Tom serege kemény és hosszú viaskodás után döntő győzelmet csikart ki. Erre összeszámlálták a halottakat, kiváltották a foglyokat, megüzenték a legközelebbi háborút, és kitűzték a küzdelem napját. A 2 hadsereg összeszedelőzködött, fölfejlődtek, sorba álltak, és elvonultak. Tom pedig egyedül hazafelé indult. Amikor Jeff Thatcher háza elé ért, a kertben egy idegen kislányt látott meg. Egy édes, kékszemű, szőke teremtést, fehér nyári ruhácskában, 2 szép, hosszú coffal. A kislány fegyverek nélkül is elejtette a diadalmas hőst. Szívéből nyomtalanul kitörölte egy bizonyos Amy Lawrence képét, pedig Tom azt hitte, rajongó imádattal, őrjöngő szerelemmel szereti, s most íme kiderült, csak szegényes, könnyen tovatűnő jó indulattal nézte Amyt. Hónapokon át küzdött érte, alig egy hete, hogy megvallotta neki érzelmeit, 6 rövid napon át ő volt a világon a legbüszkébb, és íme, Amy semmivé lett. Eltávozott szívéből, mint ahogyan a hívatlan vendég nyomtalanul otthagyja a házat. Lopva csodálta ezt a tüneményt. Tudta, hogy a kislány észrevette, de úgy tesz, mintha nem is látná, hogy a kertben van valaki, és kamasz módra gyerekes mutatványokkal igyekezett megnyerni szíve hölgyét. Éppen a kezén járt, és a kerítés felé pislogott, amikor észrevette, hogy a kislány befelé indul. Tom a kerítéshez rohant, vágyakozva bámult be, és abban bízott, hogy egy darabig még kint marad. A kislány meg is állt a lépcsőn, de aztán végérvényesen az ajtó felé fordult. Tom mélyen elszomorodva felsóhajtott. A kislány már a küszöbhöz ért, de a következő pillanatban, mielőtt belépett volna az ajtón, egy szál árvácskát dobott keresztül a kerítésen, és Tom szívében újjáélett a remény. Oda rohant, de 1-2 lábnyira tőle megállt. Majd kezét ellenzőül szeme fölé emelte, s úgy bámult az utca túlsó vége felé, mintha ott valami érdekeset vett volna észre. Hirtelen felkapott egy szalmaszálat. Ezt az orrán próbálta egyensúlyozni, fejét hátrahajtva sunyított az árvácska felé, mint közelebb és közelebb lopózott hozzá. Végre sikerült 2 lábujjával megkaparintania, és a következő pillanatban drága kincsével együtt úgy eltűnt az utcasarok mögött, mint a kámfor. De csak 1 percre rohant el. Csak éppen annyi időre, hogy a virágot belül a kabátjára, a szíve fölé tűzze. A virág ugyan inkább a gyomra fölé került, de Tom elég járatlan volt a bonctamban, és nem vette szívére az ilyen apróbb tévedéseket. Hamarosan újra megjelent az ablak előtt, és késő estig ott lógott. Néhány gyönyörű torna mutatványt hajtott végre, akárcsak az első alkalommal, de a lányka nem mutatkozott többet, és így Tomnak azzal a sovány vigasszal kellett beérnie, hogy a kislány valamelyik ablakból figyeli működését. Végül is kelletlenül hazavonult. Polly néni egész vacsora alatt nem győzte csodálni képességeit és feltűnő jókedvét, és sehogy sem értette, mi bújt ebbe a gyerekbe. A délutáni agyakbomba orv támadásért megkapta ugyan a nekijáró szidást, de még ez sem tudta kedvét szegni. Jókedvében arra vetemedett, hogy a néni orra előtt akart kockacukrot lopni. Kapott is érte a kezére. Tom megszólalt. Szid sohasem kap verést, ha cukrot lop. De Szid nem is kínoz egész nap. Te állandóan lopnád a cukrot, ha nem lenne nyakadon a zsandár. A néni a konyhába sietett, és Szid sérthetetlenségének tudatában gőgösen nyúlt a cukortartóért. Tűrhetetlen és diadalittas fölénnyel nézett Tomra, de talán éppen ennek köszönhette, hogy a cukortartó kicsúszott a kezéből, és ezer darabra tört. Tom nem szólt, még csak meg sem mukkant, csak megremegett az örömtől. Elhatározta, hogy nem szól egy szót se. Még akkor se, ha Polly néni bejön, csöndben is rendesen ülve marad, és csak akkor fog megszólalni, ha a néni megkérdi, ki követte el ezt a bűnt. Magasztos örömmel alig várta, hogy végre szemtanúja lehessen a drága mintafiúcska gyalázatának. Annyira tele volt várakozással, hogy mikor Polly néni belépve megállott a néhai cukortartó romjai fölött, és szigorú, villámló szemüvege mögül mereven rájuk nézett, nehezen tudta magát tűrtőztetni. Most, újjongott Tom, de a következő pillanatban a földön fetrengett a váratlan pofontól, amely lezúdult rá. Alig maradt annyi ideje, hogy a második ütés előtt felkiáltson. Miért engem vesz? Nem is én voltam, Szid törte el! Polly néni meghökkenve állott meg, és Tom szemrehányóan résztvevő szavak reményében nézett rá. Mikor azonban Polly néni szóhoz jutott, csak ennyit mondott. Nem olyan nagy szerencsétlenség, ha ártatlanul is kaptál egy pofont. Vedd úgy, mintha valami más komisságért kaptad volna. A néni alapjában véve érzékeny teremtés volt. Úgy találta, hogy mégis kellene neki pár jó szót mondani. Viszont ez olyan színben tüntette volna fel, mintha nem lett volna igaza. Ezt pedig nevelési elvei miatt nem tehette. Így aztán hallgatott, és nyugtalan lélekkel látott dolgához. Tom a sarokban kuporgott, duzzogott, és hagyta, hogy minél jobban úrrá legyen rajta a keserűség. Nagyon is jól tudta, hogy lélekben Polly néni meggyötörten hever lábai előtt, és ez a gondolat zord elégtétellel töltötte el. De kibékülésre semmi hajlandóságot nem mutatott. Jól látta, hogy a néni szerető és aggódó pillantásokat vet feléje, látta azt is, hogy a könnyek elfátyolozzák a szemét, de úgy tett, mintha semmiről se tudna. Elképzelte magát, halálos betegen, Amint a néni ott könyörög ágyánál egyetlen megbocsátó szócskáért, de ő a fal felé fordítja arcát, és meghal annélkül, hogy haldokló ajka azt az egy szót elrebegné. Akkor persze megbánnám mindazt, amit ellene tett. Aztán elképzelte, hogy hozzák haza a vízpartról. Göndörhaja csapzottan hull a homlokába, szegény vékony tagjai mereven csüngenek, a szíve megbékélt, örökre megbékélt. Elképzelte, milyen kétségbe esetten borulna rá Polly néni, hogy hullanának könnyei, hogy könyörögne Istenhez, adja vissza fiacskáját, és hogy fogadkozna, soha, soha nem tesz vele rosszat. De ő ott feküdne hidegen és holtan, nem mozdulnának meg tagjai. Szegény, szenvedő Tom elnyerte az örök nyugalmat. Teljesen beleélte magát ezekbe a szörnyű látomásokba. Még önmaga iránti részvétét is alig bírta elfojtani. Szeme könnybe lábadt, és kis patakocskákba gyűlve lefolyt az orra hegyére. Ez a fájdalmas önkínzás olyan gyönyörűséggel töltötte el, hogy nem bírta a külvilág vidámságát vagy ostoba örömeit elviselni. Úgy érezte, hogy fájdalma szent, és éppen ezért, mikor unokatestvére Mary dallos jókeddel betáncolt az ajtón, miután egy borzasztó hosszú, hatnapos vidéki nyaralásból megérkezett, Tom sötéten és komoran elhagyta a szobát.